Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Lénárd Ágoton, sportpszichológus, a beszélgetést felvételről hallják, kezécsokrom, nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Több bajnok is említette a győzelem utáni néhány másodpercben az ő nevét. Risto Véva még a módszerről is adott egy rövid tájékoztatást neki, ugye le kellett rajzolni a pályát, de részletesen.
Pontosan így van.
Mennyi szerepe van a győzelemben most, hogy érzi?
Nagyon nehéz megítélni, hogy egy-egy sportoló mennyire tartja ezt fontosnak, és hogy az ő személyes történetében a sportpszichológia mennyire számít. Viszont azok a sportolók, akik úgy érzik, hogy a teljesítményüket ez jelentősen befolyásolta, illetve hogy abban a döntő pillanatban ez meghatározó volt, ők általában ezt el is szokták mondani. Risto Vévi esetében ez a bizonyos mentáltréning volt a kulcsfontosságú módszer. A mentáltréning azt jelenti, hogy gondolatsorok fejben gondolatban való futtatása, aminek az a lényege, hogy nagyon jó elképzelése, pontos képe, térképe legyen a pályáról, másrészt pontosan tudja, hogy az adott pillanatban mit kell csinálnia. És ezt a bizonyos, sokat emlegetett lepedő segítségével le is modelleztük, aminek pontosan az volt a lényege, hogy minden pillanatban tudja, hogy hol van, mi a feladata, mit kell csinálnia, és azt is modelleztük, hogy ha véletlenül nem úgy sikerülnek a dolgok, akkor neki hogyan kell erre reagálnia. Ez jelenti bizonyos értelemben azt, amit úgy szoktak emlegetni az emberek, hogy ott kell lenni fejben, tehát hogy minden pillanatra meg kell, hogy legyen a forgatókönyv. De ezt ugyanúgy meg kell tanulni, ugyanúgy be kell gyakorolni, mint amikor a sportolók a pályán begyakorolják a sportmozgásokat.
Jó, nagyon egyszerűnek hangzik, de akkor menjünk bele a részleteibe. Risto Véva beugrik a vízbe. Hideg. Úszik. Már egy órája úszik. Már a második órát is kezdi. Azt hogy lehet elképzelni, hogy a második órába milyen hullám fog a fülébe belemenni, és milyen vizet szív föl az, és kirúgja meg oldalról. Tehát ilyen szinten?
Ilyen szinten is akár, pontosan erről van szó, hogy minden lehetséges helyzetet modellezünk, szimulálunk azért, hogyha véletlenül bekövetkezik, akkor ne kelljen neki gondolkodnia. A pszichológia úgy hívja ezt a helyzetet, hogy úgynevezett ismerősségi hatás keletkezik. Tehát ha a valóságban még nem is érte ilyen hatást, de ha fejben gondolatban lemodellezte, akkor ez az agy számára ismerősnek tűnik. Ami ismerős, azt viszont nagyon hamar meg tudjuk oldani, mert van rá egy kész forgatókönyvünk.
Mi a kész forgatókönyv? Nem kell semmit csinálni, menni kell tovább?
Lehet, az is egy kész forgatókönyv, igen. Tehát az adott helyzetnek megfelelő. Éva ugye sokszor elmesélte, hogy a Sánkhályi világbajnokságon kizárták, és ő pontosan ezért azt a technikát választotta, hogy rajt célgyőzelmet szeretne aratni, tehát hogy végig szeretné ő uralni a mezőnyt.
A taktika választásában a sportpszichológusnak van beleszólása? Tudja azt mondani, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb, vagy ez egy sportszakmai kérdés?
Ez elsősorban sportszakmai kérdés, de a sportolónak természetesen joga van arra is, hogy a számára nem annyira biztos helyzeteket is kigyakorolja, sőt, ez bizonyos helyzetekben kell is. Tehát a pszichológus semmiféleképpen nem írja fölül ezeket a helyzeteket, de készülünk arra is, ami esetleg a nem várt forgatókönyvben szerepelne.
Hogy megy egy ilyen felkészülés? Leülnek egymással szemben, vagy mint a filmeken a páciens lefekszik egy székre.
Na ez az, ami nem. Ugyan, tehát ez az, ami nem. Ez az, ami nem. Így van. Tehát a hétköznapi értelemben az emberek fejében még mindig keveredik a klinikai pszichológia, viszont a sportpszichológia egészen másról szól. A sportpszichológia általában épp egészséges sportolók teljesítményfokozásáról szól. Világos, nekik is lehetnek olyan problémáik, amik megoldásra várnak, és esetleg akár érinthetik is a klinikai területet, de nem ez a tipikus. A sportpszichológiában általában alapvető módszerek vannak, amiket meg kell tanulni. Hogyan működik ez az egész? Bejön a sportoló és elmondja, hogy ő mit szeretne elérni, mi az, ami akadályozza a felkészítésben, a fejlődésben, mit tett eddig ellene, az hogyan működött, és ez az a bizonyos kiinduló pont, aminek a segítségével elkezdjük fölépíteni magát a munkát. Tehát egy kicsit ugyanúgy kell elképzelni, mint az orvosi munkát, elmegyünk az orvoshoz, elmondjuk, hogy fáj a hasunk, ő beutal bennünket a laboratóriumba, vagy különböző más vizsgálatokra, és utána elkészül a terápiás terv, amit itt most inkább ilyen felkészítési tervnek hívnék. És utána ezt a megfelelő módszerek segítségével megcsináljuk. Ha van idő, akkor természetesen a különböző versenyeken ellenőrizzük, hogy ennek a hatása mennyire vált be, mennyire volt jó, mit kell rajta változtatni, mit kell rajta csiszolni,
bocsánat,
és ennek megfelelően megyünk
egy
tovább.
Versenyen, amikor egy verseny
a versenyző elmeséli, elmondja, pontosan elmondja, hogy
a fejében mit
így
gondolt?
Van, hogy mit gondolt, mit érzett, mi volt az, amire oda tudott figyelni, mit tudott megvalósítani, mi az, ami kiesett, tehát amire esetleg nem emlékezett, vagy nem pontosan úgy tudta megcsinálni. Tehát egészen részletesen beszámol arról, hogy mi sikerült, és mi mi nem. És ennek megfelelően lépünk tovább.
Általában mit mond egy versenyző, aki egy épp egészséges ember, hogy őt mi akadályozza a győzelembe az ellenfeleken kívül, mert azért azok jelentősek?
Ó, nagyon sokféle problémával szoktak jelentkezni, de a legalapvetőbb az szokott lenni, hogy nem sikerül a versenyen az, amit az edzésen tud hozni. Tehát, hogy a versenyzési, a verseny eredményei esetleg elmaradnak a megszokott edzés eredményektől.
De nem egy versenyző, miért kéne minden pillanatban ugyanazt hoznia? Hát mi is olyanok vagyunk, átlag emberek.
Nem minden pillanatban, általánosságban mondja azt, hogy általában a versenyeken nem sikerül kihozni azt az eredményt, amit viszont edzésen könnyedén teljesít. De ettől függetlenül még nagyon sok minden más is lehet. Tehát például a rajtláz, a verseny előtti izgalom, vagy nagyon tipikus az, hogy a sportoló nem tudja kijavítani a múltban elkövetett hibáit, és ezek a hibák kísértik, és ennek megfelelően egy hasonló helyzetben ugyanúgy betlizik, ugyanúgy téved, ugyanúgy ront. Ezt is mentálisan ki kell javítani.
De nem ilyen technikák vannak, ezek exakt technikák? Tehát a pszichológia kipróbált technikái?
Természetesen így van, ezek hosszú-hosszú évek, évtizedek alatt kipróbált módszerek. A sportpszichológia olyan kimunkált tudomány, ami meghatározott nemzetközi irodalommal, felkészítési módszerekkel, és nagyon meghatározott irányokkal rendelkezik ebben kapcsolatosan, hogy mikor mit kell csinálni egy sportolónál. Éppen ezért is hangsúlyozzuk, hogy sportolókat sportszakpszichológusok készítsenek föl, ugyanúgy, mint az orvosi szakmában, ez is specializálódott. Tehát ugyanúgy van sebész, szemész, belgyógyász, ugyanígy a pszichológiában is. A sportpszichológia egy meghatározott szelete, egy meghatározott alkalmazott szelete a pszichológiának, amire megfelelő módon felkészült szakemberek tudnak segítséget nyújtani sportolónak.
Nagy különbség az általános klinikai pszichológia meg a sportpszichológia között? Tehát nagy különbségek vannak?
Nagyon nagy különbségek vannak.
Egy sportoló között?
Nagyon nagy különbség van. Így van, tehát megint csak az előbb említett orvosi szakterületeket tudnám említeni. Tehát elmehetek én egy szemészhez a sebészeti problémámmal, de ő azt nem fogja tudni megoldani. Mert ez egy másik szakterület.
Az a különbség, hogy a sportoló az egy teljesítménynek kitett területen dolgozik?
Az is különbség, így van. Tehát egy sportoló általában a személyiségében, a motivációs bázisában is más, tehát eleve másképp üzemel, mint egy hétköznapi ember. Másrésztről pedig, hogy az alkalmazott módszerek egészen másfajták, mint amit a pszichológia más területein megszoktunk.
Tudna példát mondani ugyanarra a problémára, amelyet az általános a klinikai pszichológia is megpróbál kezelni, de egy sportolónál ugyanazt a problémát a sportpszichológia másképp fogja meg?
Ez így nem megfogható konkrétan, nem, tehát lehet klinikai problémája egy sportolónak, akkor azt a sportpszichológus is klinikai módszerekkel fogja kezelni. Tehát mondjuk szorong vagy depresszióba esik, akkor ez teljesen egyértelműen az adott szakterületről vett módszerekkel kezelendő. De az például, hogy egy sportoló mentáltréningjét hogyan kell összeállítani, és hogy ezt hogyan kell végigvinni lépésről lépésre, az már egy külön szakterületi kérdés.
De azért külön szakterületi, megpróbálom megérteni, azért külön szakterületi kérdés, mert velem átlagemberrel ezek az élethelyzetek nem fordulnak elő, hogy mondjuk világversenyen rajtkőre kell állni.
És ezért, ez is benne lehet, igen.
Milyen volt Londonban egy napja? Mert olyat is hallottam.
Sűrű.
Azt mondta egy bajnokunk, hogy hát nem tudott aludni, hajnal 3-kor átment.
Igen, ez ilyen is volt, így van. Így van. Hiszen nagyon érdekes, de a sikert is fel kell tudni dolgozni, és a sportolók általában csak addig szokták végig gondolni az eseményeket, ameddig nyerni szeretnének. De amikor szembesülnek azzal, hogy hál' Istennek nyertek, akkor kiderül, hogy ez egy új szakasz nyit az életükben, és erre megfelelően majd fel kell készülniük. De ez okoz elég izgalmat és fejtörést, hogy ilyenkor még akár éjnek idején is bekopognak, és elkezdenek gondolkozni azon, hogy hogyan tovább. Igen, ez is benne volt.
De akkor mit tud nekik tanácsolni, hogy hogyan tovább?
Ez egy általános kérdés, és erre általánosságban választ nem lehet adni. Az adott helyzet, a sportolónak az adott helyzete, és az az adott konkrét dolog, amit mond, arra tudok válaszolni.
De ilyen esetekben nagyon konkrét kérdéseket tesznek föl, vagy egy olyan kérdést tesznek föl, hogy hát mit csináljak, hogyha holnap olimpiai bajnok leszek? Hát ez olyan általános, hogy erre mit lehet
mondani? Ezt előtte nem szokták föltenni, ez általában, amikor megtörténik, csak akkor. Tehát ilyen értelemben a sportolók jó része, aki már ezeket a technikákat használja, nagyon jól tud fókuszálni. Ez azt jelenti, hogy a figyelmét tudja szűkíteni és megfelelő pontra irányítani. Tehát ez a kérdés inkább csak utána merül föl, mert addig pontosan arról szól a történet, hogy minden zavaró tényezőt, minden gátló, elakadást jelző tényezőt kiiktatnak az életükből.
Általában azt lehet valahogy listázni, hogy egy sportolónak melyek az elakadást gátló tényezői? Az élet csupa elakadást gátló tényezőkből áll.
De ezt időlegesen ki kell tudni kapcsolniuk.
De akkor mi van a fejükben? Szóval mit látnak a belső moziban?
Csak azt, amit csinálniuk kell, és ennek megfelelően a verseny előtt 2-3 nappal már nem is szoktak mással foglalkozni. Csak azzal, ami előttük áll, ami a feladat, és amit nekik csinálni kell. Tehát a jól menő sportolóimnak a nagy része ezt pontosan így csinálja, ez a verseny előtti beszűkülés, ez egy nagyon jó dolog, mert hogy az összezavaró ingert kizárják. Mi minden lehet? Hát rengetegféle. Tehát még az is, hogy valakinek jön-e a családtagja az olimpiára, vagy nem, hogy most összeveszett a barátnőjével, vagy nem, az egyetemen sikerült-e a kredit tehát odébb tennie, módosították-e a dolgot, vagy megkapta-e a járandóságát, tehát tényleg nagyon sok minden belejátszhat.
És akkor ezekkel abban a 3-4 napban...
Azzal már nem foglalkozunk.
Eszébe
ezt nem. Azt mondjuk,
nem foglalkoznak,
hogy...
vagy ő nem foglalkozik.
Aki fel van készítve, az nem foglalkozik, aki nincs fölkészítve, az meg molyol rajta.
És eszi magát,
így van.
És akkor
így van.
Nincs
így
minden
van.
Energiája a sporton.
Így
de
van.
Azt hogy tudja elmagyarázni, vagy hogy tudja arra rávezetni, hogy nem kell azzal foglalkoznia, hogy mondok egy példát, hogy az édesanyja jön-e vagy nem. Hát ilyen, ez olyan kérdés, amivel el nem tudom képzelni, hogy az ember ne foglalkozna.
Mégis vannak olyan dolgok, amiket félre kell tudni tenni, és ennek megfelelően például az egyik ilyen módszer, amit nagyon szeretnek a sportolók, ez a dobozolás, vagy jegelés, vagy bármilyen más hasonlatot is lehet használni. A dobozolásnak az a lényege, hogy azt mondom, hogy millió és egy problémám van, vagy gondom van, vagy megoldani való helyzetem van, de most nem foglalkozom vele, és elképzelem, hogy az ajtó elé kirakok egy óriási dobozt, és abba belerakom a tennivalóimat. Nem azt mondom, hogy nincsenek, mert az hazugság lenne, tehát az agyunknak semmi olyat nem szabad mondani, ami hazugság volna. És egész egyszerűen azt mondom, hogy ha majd vége van a versenynek, akkor fogok vele foglalkozni. És hogyha közben eszembe jut, az se baj, csak hagyom, hogy a gondolat átszaladjon, de azt nem hagyom, hogy megtapadjon. Mert abban a pillanatban, hogyha a gondolat megtapad, és mint egy mókuskerékszerűen forgok benne, akkor ez már gondot jelent.
Ezt úgy képzeljem el, hogy tudom, hogy ott van az ajtó előtt a doboz, de nem nyitom ki.
Akár úgy
valahogy
is.
Így.
Pontosan.
És hogyha ez megvan, akkor képes leszek arra, hogy ne is foglalkozzak vele.
Így van. Ez különben a hétköznapi ember számára is egy remekül működő stratégia. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy egy nap mennyi mindent tennivalónk van, és azt úgy egyszerre akarjuk végig gondolni, akkor inkább elborzadunk tőle, hogy mennyi mindent kell csinálnunk. De ha mindig csak arra az egy dologra koncentrálunk, ami éppen előttünk áll, akkor szépen meg lehet oldani, hogy az itt és mostban maradunk, ez is egy nagyon fontos technika a sportpszichológiában, aminek a segítségével azt a bizonyos helyzetet, feladatok oldjuk meg, sőt, az összes energiánkat erre az egy feladatra koncentráljuk. Majd, ha ennek vége van, jöhet a következő.
Mennyire kell ismerni egy embert? Oda akarok kiukadni, hogy mi van, ha valakinek annyi egyéb problémája van, hogy az ajtó elé kitett dobozoktól, amikor ki kéne mennie, már nem tud kimenni.
Így van. Ilyenkor a sportpszichológus is előveszi azokat a problémákat, amiket mindenféleképpen meg kell oldani a sportolónál. Tehát, hogyha mondjuk nem kapja meg a járandóságát, vagy problémája van az edzőjével, akkor kénytelenek vagyunk először ezeket a helyzeteket megoldani, mert addig a sportoló értelemszerűen nem tud foglalkozni a sportbeli feladataival. Igen, van ilyen.
És ilyenkor a sportpszichológusnak ebben van beleszólása, van akkora hatalma, hogy azt mondja, hogy emberek, nem lesz győzelem, hogyha ezt a kérdést nem oldjátok meg.
Szélsőséges esetben már ez is előfordult. Általában a túledzett sportolók esetében szokott ilyen probléma lenni. Nem a sportpszichológus dolga lenne az edzéssel kapcsolatos, vagy a formaidőzítéssel kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, de mivel a pszichológiai oldal nálunk csapódik le, éppen ezért, ha túledzett sportolóról van szó, akkor én legalábbis, de a kollégáim nagy része szintén elég határozottan meg szoktuk mondani, hogy ilyen állapotban nem várható el a sportolótól jó teljesítmény, tehát itt a szakmai munkát is akkor felül kell vizsgálni, meg kell nézni. Tehát direktbe természetesen nem nyúlunk bele, de amikor már pszichológiai lenyomata, lecsapódása van a dolognak, akkor értelemszerűen ezt szóvá tesszük.
Hogy néz ki a sportpszichológus szerepe, helye egy csapatban? Hol van?
Normál esetben úgynevezett stábmunkáról beszélünk, tehát ez a team munka, mint ahogy a külföldiek szokták emlegetni. Orvos, gyúró, fizioterapeuta, dietetikus, módszertanos, sportpszichológus képezi jó esetben a stábot. Az az igazság, hogy Magyarországon az edzőket még erre a fajta munkára meg kell tanítani. Tehát nálunk még azért nagyon sok tisztelet az a kivételnek, de nagyon sok edző fejében úgy él a dolog, hogy ő tudja a legtöbbet a sportolójáról, ő fogja edzeni, ebben ne szóljon bele senki, mert ő majd mindent megold. De a polihisztorok kora lejárt. Tehát ez ma már a modern élsportban megoldhatatlan.
Mióta megoldhatatlan? Mi az, hogy modern élsport? Hát az élsport az mindig is modern volt abban a szempontból, mindenképpen, hogy mindig előtte járt a saját korán.
A sportpszichológia az 50-es, 60-as évektől kezdve került előtérbe, akkoriban még inkább politikai kérdés volt, tehát a különböző hatalmak között a sport egy presztízs harcot jelentett. De én azt gondolom, hogy a 70-es évektől kezdve már mindenféleképpen előtérbe került. Miért? Hiszen a teljesítményfokozást egy bizonyos határig lehet növelni, de utána már nem. A sportpszichológia jelentette azokat a rejtett tartalékokat, amiknek a segítségével tovább lehetett fokozni a teljesítményt. És ez ténylegesen így van. Az olimpiai világbajnokság és egyéb döntőkben nagyon sokszor azt halljuk, hogy az oda került 8-12 ember közül bármelyik lehet bajnok. És ez tényleg így is van, az adott pillanat, az adott pillanatnyi diszpozíció fogja eldönteni, hogy kiből lesz a bajnok. Az pedig attól függ, hogy az ő fejében mennyire felkészült minták vannak, és hogy nagyon fontos, amiről eddig nem is beszéltünk, hogy érzelmileg mennyire tudja szabályozni magát, hogyan tudja uralni a helyzetet, annak ellenére, hogy több tíz kamera ráirányul, hogy megkeresi a sajtó, hogy teljesítményelvárást közvetítenek feléje. Tehát ezekkel a dolgokkal is meg kell küzdeni. Így például a felkészülésben benne volt az is, hogy megtanítottam a sportolóimat, hogy hogyan nyilatkozzanak.
Jó, de ez nem vezet oda, hogy mindenki végül is ugyanúgy fog nyilatkozni? Hát végülis nem, mert annyira színes nyilatkozatokat láttunk ezen az olimpián, hogy mindenki úgy tűnik, hogy a saját egyéniségét adta.
Én pontosan erre biztatom őket, hogy hagyják, hogy a saját személyiségük megnyilvánuljon, ne befolyásolja őket az a fajta nyomás, ami szürkítené és egy kockásítaná az ezzel kapcsolatos nyilatkozataikat. Tehát lehet úgy e-sportolónak lenni, hogy átmenjen a személyiségük, és hogy ezt a közönség is megérezze. Hát pontosan azokból lesznek a közönség kedvencek, akiknél megérzik ezt a fajta személyes varást.
De erre hogy lehet őket rávezetni? Van ennek valami technikája? Mert az kevésnek tűnik, hogy legyél ugyanolyan, mint amilyen a mindennapi életben szoktál lenni.
Ez az egész folyamat a személyiségfejlesztésnek a része. Tehát ez már itt nem csak technikai kérdés. Tehát egy sportpszichológusnak nem csak az a célja, hogy aranyérmeket termeljen, hanem mellette egy egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés is a cél. És akkor ebbe ez normális módon ez betagozódik.
A személyiségfejlesztés az mikor kezdődik egy sportolónál? Mikor kerül kapcsolatba egy sportoló? Egyáltalán kik kell azok, akik bajnokok lesznek? Azt nem lehet tudni előre.
Hát pontosan ezek azok a szervezeti keretek, amiket Magyarországon szeretnénk helyére tenni. Tehát az olimpia után ennek megfelelően a MOB-bal megbeszélések fognak kezdődni, ami arról fog vonatkozni, hogy Magyarországon milyen szakmai szervezeti kereteket tudunk mögéje tenni, hogy a sportpszichológiai szolgáltatás minden sportoló számára elérhető legyen.
És milyen elképzeléseik vannak? Mi volna a jó?
Többféle elképzelés körvonalazódott, de én azt gondolom, hogy ezekről majd a megbeszélések után érdemes beszélni.
Most akkor csak nagyon elméletileg kérdezem, szóval hogy csinálják ezt?
Valamilyen regionális hálózatot kell létrehozni, aminek a segítségével elérhetővé válik ez a dolog.
Vannak annyian?
Igen, most már igen. Most már több mint 50 sportpszichológus van, úgyhogy ezeknek a fele már rendelkezik akkora tapasztalattal, hogy válogatott keretek mellett is hadrafogható.
De honnan termelődnek a sportpszichológusok, a klinikai pszichológusok?
Nem. A pszichológus diplomával lehet hozzánk jelentkezni, és ez egy 2 éves felsőfokú szakirányú szakképzés a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kar pszichológia tanszéken.
És kik lesznek a sportpszichológusok? Lehet valami általános képet mondani, sportolók, volt sportolók, szurkolók, főszurkolók?
Általában akik hozzánk jelentkeznek, valamilyen kötődést már mutatnak a sport iránt. Nagy részük már sportolt is, de nem feltétel, hogy e-sportolók legyenek, csak legyen valami fajta sport tapasztalatuk, és legyen valamilyen kötődésük, affinitásuk afelé, hogy ők sportolóval akarjanak foglalkozni.
De miért akar valaki sportolóval foglalkozni? Rájött erre már?
Sokféle lehet. Családi indítatás, hogy ő maga sportolt, vagy ő maga szeretett volna élsportoló lenni. Rengetegféle lehet.
És ott akar lenni a győzelem születésénél?
Vagy igen, ez különben a sportpszichológusnak ez egy nagyon jó érzés, tehát ez tagadhatatlan, hogy a sportpszichológus igen úgy érzi, hogy részese a sikernek. Tehát ez óriási örömöt jelent, hogyha a sportoló nyer, hiszen abban a sportpszichológusnak része volt, és igen, mi is átéljük ezt az örömet, hogyne.
Ízad a tenyere, amikor látja Risztovévát úszni?
Hát igen, csak ezt nem szabad bevallani, meg a sportolónak nem szabad látnia. De hát persze, hogyne, hát az ember a belefektetett munkát nagyon szeretné visszakapni, és hát az emberi oldala sem elhanyagolható, hiszen tudjuk, hogy mennyi mindent tettünk bele, és hát az ember szeretné, hogyha följebb lépne a sportolója.
Sportolója így fogalmazott. Volt már néhány mondata az edző sportoló és a sportpszichológus edző viszonyról. Mennyire érzi, hogy fogalmazzak magáénak a sportolót? Mert van olyan edzőtípus, amelyik azt mondja, hogy ebből a gyerekből én csináltam valakit, a sportpszichológus.
Mert a sportpszichológusok nem ilyen értelemben érzik ezt, vagy gondolják ezt, tehát mi nem szeretnénk kisajátítani a sportolót, erről szó nincs. Hát egész egyszerűen arra gondolok, hogy mint minden humán szakmában, hogyha valaki emberekkel foglalkozik, akkor valamennyire törődik a sorsukkal.
Ismeri is őket? Ismeri a sportolókat? Beszélnek önnek?
Változó, hogy kit mennyire. Tehát van, akinek az életéről szinte mindent tudok, van, aki ezügyben tartózkodóbb, de ez függ a probléma jellegétől is, vagy a megkeresés mikéntjétől is, hogy mit szeretne a sportoló elérni. Tehát volt, aki csak egy-egy megoldandó feladatra koncentrál, de volt olyan is, akinek tényleg az életéről mindent tudok, sőt, igényelte azt is, hogy a hétköznapi életben is adjak neki tanácsot. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert a sportpszichológus is ugyanúgy, mint az összes pszichológusi szakmában, nem direktben ad tanácsot, hanem jó esetben körüljárjuk a témát, és a különböző nézőpontok alapján a sportoló dönti el, hogy akkor az ő számára melyik lesz a legjobb megoldás.
Mennyire munkás dolog sportpszichológusnak lenni?
Munkás?
Mennyire munkás dolog ez?
Nagyon. Én azt gondolom, hogy nagyon.
Miből áll ez a munka? Reggel 8-tól beül és tanácsokat ad? Ennél ezt én bonyolultabbnak látom. Ha háromkor is hajnalba is be lehet magához menni.
Hát az olimpián azért a hétköznapi életben általában nem volt erre szükség. Tehát az olimpia az egy kiemelt esemény, tehát az egy, ez egy másképpen működő helyzet, meg az, főleg az, hogy az ember ott van a faluban, és ugye éjjel-nappal ügyeletbe, szolgálatban van. Ez másképp működik, azért a hétköznapi életben nem. Általában egy héten egyszer egy órára szoktak jönni versenyidőszakban, vagy ha olyan típusú a tennivaló, akkor esetleg sűrűbben is, vagy pont fordítva ritkában, hogyha már a sportoló nagyrészt önjáró, és ennek megfelelően saját maga is nagyon jól tudja kezelni a helyzeteket.
Azt ki mondja meg, hogy a sportoló önjáró-e?
Ó, ezt a sportolók saját maguk el szokták dönteni, és érzik. Sőt, a sportpszichológiában nagyon gyakori az a helyzet, amikor a sportoló úgy érzi, hogy ő neki ez már megy, a sportpszichológus szerint még nem annyira, de nem baj, ha ilyenkor elmegy és egy kicsit betlizik, mert megtanulja azt, hogy ennyi munkával, ennyi befektetéssel hol tart. És ez a tapasztalat, ez nagyon fontos abban, hogy ő maga ismerje fel, hogy igen, még ezen a területen érdemes dolgozni.
Azt mondta, hogy ez egy exakt módszer, bizonyított tudományos alapon működik. Van-e arra valamilyen számítás, hogy a sikerben mennyi a befektetett fizikai munka, mennyi az
ez? Ez nem kiszámítható.
Nem kiszámítható?
Ez nem kiszámítható. Mondok egy nagyon érdekes példát. Ez a szegény Emmons-szal kapcsolatos történetet most már tankönyv szinten fogják emlegetni. Ha lehet, akkor nagyon röviden elmondom a történetet, mert hogy ez rávilágít arra, hogy ahol viszont a sportpszichológia hiányzik, az mennyire meghatározó tényező lehet. Emmons egy világhírű lövő, nagyon remek eredményekkel, bekerült Athénba a döntőbe, második helyen a döntőbe 10 lövést kell lőni, és a 9. lövés után aranyéremre állt. 10. lövést elrontotta, a szomszédja táblájába küldte a lövést. 4 év múlva a sors kísértetiesen megismételte a jelenetet, Pekingben második helyen került be Emmons a döntőbe, és mindenki izgatottan várta az utolsó lövést, kérdezték tőlem, hogy mi várható. Mondom, az, hogyha nem javította ki fejben a hibát, akkor a hiba meg fog ismétlődni. Mondták, hogy milyen negativisztikus sportpszichológus vagyok. Mondtam, hogy szó nincs róla, csak a pszichológiának, a sportpszichológiának ugyanúgy megvannak a törvényei, amik bizony működnek. Az utolsó lövését Emmons a saját táblájába küldte, de 4,4-et, amivel megint lecsúszott a dobogóról. De a sors a feladatot megint visszaadta neki, és most Londonban megint a második helyen került a döntőbe. A 9. lövésig jó helyen állt, most megnyerni nem tudta, mert akkor a világcsúcsot lőtt az olasz, hogy azt befogni nem tudta volna, de magához képest nagyon jó helyen állt. És a feladat ugyanaz volt, az izgalom ugyanaz volt, és mégse javította ki. 7,6-et lőtt, most nem 4,4-et, de 7,6-ot, hogy közérthető legyen, ez egy nagyon rossz lövésnek számít egy döntőbe, tehát egy profiát nem csinál. A szerencséje csak az volt, hogy volt annyi különbség, hogy a második helyről csak a harmadikra csúszott le, de azt gondolom, hogy az ő fejében még mindig nem került helyére a dolog. Tehát az ő esetében 3 idézőjelbe teszem elvesztett olimpia, amiből mondjuk a harmadik nem elvesztett, mert érmet nyert, az valamennyire eredménynek számít, sőt nagyon is, de hogy 2 elvesztett olimpia után, ha ő ezt fejben nem fogja helyére tenni, akkor soha nem fog tudni olimpiát nyerni. Ez nagyon keserűen hangzik így, de pontosan ez az a szabályszerűség, amit mondtam, az ő esetében a sportpszichológia 100%-ot fog jelenteni ahhoz, hogy neki meg kell tudnia oldani ezt a problémát.
De azt tudjuk, hogy neki nincsen sportpszichológiai segítsége?
Ezt nem tudjuk.
Azt lehet következtetni, hogy mi lehet az a hiba, amit 12 év alatt nem lehet kijavítani?
Igen, ezt viszont nagyon pontosan lehet. Egy hibának lenyomata van az agyunkban, az érzelmeinkben, és ez a lenyomat, ez a negatív lenyomat, ez téthelyzetben újra és újra előjön. És nagyon érdekes, hogy kisebb szintű versenyeken nem feltétlenül kell, hogy előjöjjön. Viszont egy olimpia szintű versenyen elő fog jönni. Tehát egy picit ez olyan, mintha a szervezet és az érzelmi helyzet egyaránt egy pillanat alatt emlékezne arra, hogy úristen, a múltkor is ebben a helyzetben én ezt nem tudtam megoldani. És hogyha ez az érzés, akár tudat alatt is ez az érzés bejön, akkor abban a pillanatban már egy rossz megoldási forgatókönyv irányába fogja nyomni a helyzetet. Tehát mi ennek a dolognak a lényege? Ki kell javítani ezt a bizonyos negatív lenyomatot? Ilyenkor sokan kérdezik, de hát meg nem történt, én nem lehet tenni a helyzetet. Nem is. De gondoljunk arra, hogy egészen más a lenyomata egy nagy színes óriás poszternek, meg egy halvány fekete-fehér gyűrött fényképnek. Tehát én azt meg tudom csinálni, hogy eleve az érzelmi fókuszát, tengelyét, erősségét leveszem a dolognak, és utána, amikor ez megvan, akkor kijavítjuk, tehát elképzeljük, hogy abban a bizonyos olimpiai döntőben mit és hogyan kellett volna kijavítania, és utána a harmadik lépés pedig az, hogy ezt előrevetítjük az előtte álló versenyre. És így ez az óriási dolog, hogy az agyunk, hál' Istennek, nem tesz különbséget a meg nem történt és a megtörtént dolgok között, tehát az agyunk, ha sokszor kap egy ilyen jellegű impulzust, akkor képes elhinni azt, hogy ez mintha már megtörtént volna, vagy legalábbis olyan érzelmi üzeneteket küld, hogy nincs ezzel semmi gond. Igen, a múltkor tévedtél, de ez nem probléma, most már tudod, hogy hogyan kell kijavítani, sőt, már sok százszor, sok ezerszer elképzelted azt is, hogy a legközelebb az olimpiai döntőbe hogy fogsz viselkedni. És akkor ez a minta felülírható. És ez az a bizonyos felülírás, vagy újrakeretezés, vagy a számítógépnek az újra beállítása jelenti azt, egy új program, aminek a segítségével az ilyen típusú hibákon túl lehet lépni. És túl is kell. A sportolóknak ez az egyik legnagyobb hibája, hogy nem tudják, hogyan kijavítani az ilyen típusú dolgokat, és ezek a hibák mindig kísérik őket.
Innen folytatjuk a hírek után. Lénárd Ágota, sportpszichológus, az Inforádió Arénájának vendége.